Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén 341. számú dicséretünknek énekeljük így fennállva az első versét. 341. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Foglaljuk el helyünket, és maradjunk is majd ülve, és énekeljük a megkezdett 341. számú dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit.
Thank you.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a mögöttünk lévő hét estéjein alázattal, hódolattal, ígédre figyelve csendben követhettük Jézust a passió, a szenvedés útján. Hálásak vagyunk érte, hogy itt lehettünk, és hallhattuk, hogy mit tett az ember azzal a Krisztussal, aki szerte járt és csak jót cselekedett. Szörnyű volt felismerni, hogy mindami kín s ütés érte Jézust, azt én magam hoztam rá. Köszönjük, Krisztus Jézus, hogy magadra vetted szennyes ruhánkat, és így békítetted meg Istent, atyánkat. Atyánk, bocsáss meg nékünk, bocsásd meg a bűneinket, és segíts megérteni, hogy mit is jelentettek a szavak, melyeket haldokolva kimondott Jézus. Segíts, hogy a kereszt minden ajándéka, áldása szívünkbe juthasson. Segíts mindannyiunknak, hogy hihető valósággá legyen, hogy úgy szeretted ezt a világot, benne teremtményeidet, embergyermekeidet, hisszük minket is, hogy egyszülött fiadat adtad, hogyha valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Atyánk, dicsőség néked mindenért. Amen. A gyülekezet kórusának szolgálatát hallgassuk meg. Kedves testvérek, a hét estéjein folyamatosan olvastuk a passiót, Jézus szenvedés történetét, és ma olvasom tovább a János evangéliuma szerint, hiszen azt követve mentünk lépésről lépésre. Olvasom tehát a János evangéliuma 19. részéből Istennek igéjét, a 28. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó igeszakaszt. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás monda, szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén meg ecettel, és izsópra tévén azt odavitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsátá lelkét. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, miután péntek volt, mert annak a szombatnak napja nagy nap volt, kérék Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait, és vegyék le őket. Eljövének azért a vitézek, és megtörék az elsőnek lábszárát is, és a másikét is, aki ővele együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz értek, és látják, hogy ő már halott, nem törték meg az ő lábszárait, hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanú bizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjenek az írások, az ő csontja meg ne törettessék, másút ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit által szegeztek. Ezek után pedig kéri Pilátust az arimátiai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse Jézus testét. És megengedi Pilátus. Elment azért és levette a Jézus testét. Eljött pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván mirhából és álójéból való kenetet, mint egy 100 fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt lepedőkbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senki sem helyeztetett. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel volt, abba helyezteték Jézust. Kedves testvérek, a nagy hét eseményeit virágvasárnaptól húsvétig mind a 4 evangélista megírta, de nagyon érdekes, hogy a szenvedés történetet, a szigorúan vett szenvedés történetet, azt az első 3 evangélista 2-2 részben írta meg, János evangélista pedig 7 részben. Azaz János evangéliumában 3-szor annyi részben van megírva Jézus szenvedés története, sőt, több, mint 3-szor, mint a másik 3 evangéliumba együtt. És ez nincs véletlenül, testvérek. Nem véletlen az sem, hogy ragaszkodtunk ahhoz, hogy ezen a nagyheti előkészületen János evangéliuma szerint haladjunk a passió történetébe. És igazán sajnálom azokat, akik kimaradtak a rendkívül izgalmas, nagy titkokat előhozó János evangéliumára való figyelésünk alkalmaiból. Mert csodálatos dolgokat hozott elő Isten igéje. Azért van ez így, hogy János háromszor annyiban írja le részleteiben Jézus szenvedés történetét, búcsú beszédeit, mint a másik három evangélista együtt, mert ő értette Jézus titkát a legmélyebben. Így kezdi az evangéliumát. Mi láttuk az ő dicsőségét. Ezért János egész Jézus látását, Jézus életének, szenvedésének, halálának, feltámadásának a megírását, ez határozza meg. Mi láttuk az ő dicsőségét. Ő a Jézus személyét és a Jézus körüli eseményeket fentről nézi, Isten dicsősége felől. A másik három evangélista lentről nézi felfelé. Mi láttuk az ő dicsőségét. János csodálatos mélységeket értett meg Jézus titkából. És ennek oka volt az is, testvérek, hogy róla az jegyeztetett föl többek között, hogy Jézus őt szerette a legjobban, és a tanítványok közül ő szerette Jézust a legjobban. Az emberi kapcsolatainkban is csak a szeretet visz mélyre bennünket a másik megismerésében. A felületes ítélgetése a másik embernek mindig azt jelenti, hogy biztos, hogy nem szeretem. Mert ahhoz, hogy egy embert, egy másikat mélységében megismerd, ahhoz nagyon kell szeretni. A szeretet nyitja ki a szemet igazán látni a másik mélységeit. Szeretetlen szívvel csak felületes ember lehetek. János azért jár olyan nagyon mélyen a Jézus értésében, mert ő szereti Jézust a legjobban. Ezért neki nyílik meg az írások alapján Jézus titka a legmélyebben. És ez az oka annak, testvérek, hogy valaki éveken, évtizedeken keresztül magát kereszténynek mondó, valló, gondoló emberként Istenről is nagyon keveset tud, Jézus Krisztusról még kevesebbet, mert nem szereti. És akit nem szeretünk, az titok marad, sose nyílik meg, sose értem meg, sose jutok a lelke mélyére, mert nem szeretem. János nagyon szerette Jézust. Ezért érdemes Jánost olvasni igazán, én bevallom őszintén, elfogultan szeretem mind a másik három evangélistánál jobban, zárójel, sokkal jobban. Mert tőle tudtam meg a legtöbbet, amit megtanulhattam a Jézus titkából. Mi láttuk az ő dicsőségét, mondja János. Szeretet nélkül Isten dicsőségéből se lehet látni semmit. Ha nem szereted az Istent, semmit nem látsz meg a dicsőségéből. Akkor könnyen szalad az ember szájára Isten neve, de nem jelent neki semmit az ég egyatt a világon. Mi láttuk az ő dicsőségét. Ő értette igazán Jézust, Jézus szenvedés történetét, annak minden mélységét. Senki nem látta nagypéntek igazi mélységeit úgy, mint János látta. Nos, hát nézzük, mit mond. Jézus, tudván, hogy immár minden elvégeztetett, ezt mondta, szomjúhozom. Itt állunk meg először, tudva, hogy minden elvégeztetett. Az eredeti szöveg, az eredeti szó, amelyet így fordítottak le, hogy elvégeztetett, magába az eredetileg mondott nyelvben sajátos mélységgel rendelkezik. Mert az van ott abban a szóban, a maga mélységében, amit persze lefed az a szó, hogy elvégeztetett, hogy céljához ért. Tanuljuk meg. Ez, hogy elvégeztetett, tegyél egy egyenlőségjelet, céljához ért. Ezt jelenti. Tudva Jézus, hogy minden elvégeztetett. Tudva Jézus, hogy minden, és ezt fogom kibontani, minden a céljához ért. Szólalt meg ott a kereszten, és mondta ki a két utolsó szót, hogy szomjúhozom, és kimondta ezt, hogy elvégeztetett. Tudván Jézus, hogy minden elvégeztetett. Minden a céljához ért. Jézus haldokolva tökéletesen tudta, hogy most ért célba minden. És erről a mindenről szeretnék néhány dolgot elmondani. Testvérek, amikor valaki már olyan korú lesz, mint mi idősebbek vagy öregek, akkor szeretnénk látni, hogy minden célhoz ért. Szeretnénk látni. Ha ezt láthatnánk, megvigasztalt és felszabadult boldog emberek lennénk. Ha látnánk, hogy úgy van mögöttem az élet, hogy minden célhoz ért. Sokkal inkább azt látjuk, hogy semmi nem ért célba. Semmi nem ért célhoz az életünkbe. Szeretnénk látni, de pont az ellenkezőt látjuk, mintha minden befejezetlen lenne. Mintha minden csak töredékes lenne. Sőt, mintha minden csak torzó lenne. Egyenesen olyan valahogy, mintha ezen a világon semmi se érne a céljához. De akkor mi értelme van az életnek? Vajon mi értelme volt a földi létünknek, ha azt látjuk, hogy bárcsak célhoz értek volna a dolgok, de nem értek célhoz? Vagy úgy gondoljátok, hogy célhoz érnek a dolgok ezen a világon? Én úgy látom, hogy nem. De most nézzünk Jézus utolsó szavára, elvégeztetett, célba ért. Azért kell ezt komolyan venni, mert Jézus nagyon határozottan, hallhatóan, örökre szólóan kimondta nagypénteken a kereszten. Elvégeztetett Isten egész terve a világgal, az élettel, az emberrel most ért célba. Célhoz ért. Itt a keresztem, az én halálomban. Volt Istennek egy terve, amikor az első emberpár elbukott, akkor Isten szívébe megfogant egy terv, hogy kimenti az embert abból, amibe beleesett a bűn miatt, a bűn fogságából, a töredékességéből, a szenvedéséből, a kárhozatából. Isten elhatározta és kijelentette. És ez az isteni terv, hogy megmenti az embert, nagypénteken célba ért. Az egész Ószövetségen, testvérek, csodálatos módon végig vonul ennek a vágya, hogy jöjjön el végre valaki, akiben az ember újra boldog lesz. Jöjjön valaki, aki hozza el azt, amit Isten elkészített és megígért. Jöjjön végre valaki. Amikor Mária megtudja, hogy gyermeket hord a szíve alatt, egy angyal jelenti neki, és azt mondja, hogy hívd az ő nevét Jézusnak, szabadítónak, üdvözítőnek, Mert amit Isten ígért, az most fog ő benne célba érni. Hívd hát őt így. Ezért lett Jézus neve Jézus. Ami azt jelenti szabadító, üdvözítő. Mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűnétől. Jézus világosan látta, tudta ott a kereszten, hogy minden a céljához ért, benne és az ő halálában. Minden. De képzeljétek el azokat, akik ránéztek, egy 31 néhány éves fiatal ember, haldoklik a kereszten. Tényleg? Ez az álmok álma? Ez a célba érés? Mindenki úgy gondolta, hogy ez az élet nem ért célba. Ez ketté tört. Pedig éppen az teljesedik be, amit Isten akar. Hogy ne legyen az ember élete végső céltalanság, kallódás és elveszés, és találja meg az Istent. Tegnap, amikor mentem ki itt az Ady Endre utcán a sarok felé, egy férfi, akit nem ismerek, csak tudom, hogy itt lakik, és néha, ha összetalálkozunk, köszönünk egymásnak. Mondom, hogy tetszik lenni, hogy azt mondját, hogy lehetnék, megyünk a koporsó felé. Hát így tényleg nagy baj van. Ez a céltalan élet. A céltalan. A Golgotán, testvérek, Isten akarata ér célba. Ezen a világon nem szoktak célba érni a dolgok. Az életek sem. Isten azonban, ami befejezetlen, sokszor céltalanná vált életünket a kezébe veszi, és célba viszi azzal, hogy magára veszi. Ez a kereszt csodája. Nézzétek, Jézus mellett egy lator élete célba ér. Célba ér. Ennek a latornak a kereszten volt a helye, mert bűnöző volt, gyilkos, gonosz volt. De odafordult Jézushoz. Mi kell nekünk, hogy odaforduljunk végre Jézushoz? Ez odafordult Jézushoz. Jézus azt mondta neki, még ma velem leszel a paradicsomba. Ez a semmi életed célhoz ér. Velem célba érsz, mondja neki Jézus. Talán ülnek itt ma közöttünk olyanok, akik úgy érzik, hogy nem ért célba az életük. Nem érzik teljesnek. Sok minden összekuszálódott, összezavarodott. Sok minden nagyon töredékes. Nagypéntek Jézus szava azt jelenti, hogy velem célba érsz. Hogy a töredékességből egész legyen. Hogy a hiába valóból értelmet nyerjen, hogy az elveszésből megtalált legyen, célba ér. Testvérek, csak Jézusban ér célba, és kap végső értelmet az ember élete. A nagypénteki Krisztusban. Jézusban érthető lesz, testvérek, a Biblia. Nézzétek meg, hogy valósulnak meg az Ószövetség csodálatos proféciái egyik a másik után Jézus Krisztusról a szenvedéstörténet legkisebb részleteiben is, azért, mert Jézusban lesz érthető a Biblia, és meg kell, hogy tanuljuk, Jézus nélkül a Biblia üres. Minden ott koncentrálódik Jézusban. Akinek nincs Jézus, annak a Bibliája üres. Nem mond neki semmit. Semmit. Olyan pont, mint egy másik könyv. Üres. Mert az összes írás, ami a nagy dolgokról szól, mind Jézusban valósul meg. Akinek nincs ez a Jézusa, annak üres a Bibliája. Pörgetheted, forgathatod. Üres. Üres. Izrael drámája, hogy nem ismerte fel, akit Isten ígért, és akire vártak. Ez Izrael drámája 2000 év óta. Jézusban telik meg a Biblia. Jézusban lesznek megvalósult, látható, érthető, tapasztalható valósággá az írások. Anélkül pedig a Biblia csak szavak, szavak, történelem, de nem az életkönyve. A Jézus kereszt halála körüli apró részletek az ecettől, a ruhától, a köntöstől, mind meg van írva évszázadokkal előtte, és beteljesednek Jézusban. Értitek? A Bibliának az ószövetségi része is csak az új szövetségben és Jézus személyében kap értelmet. Meg ne botránkozzatok magába, az ószövetség, Jézus talanul, nem ér semmit. Semmit. Csak ha érted a zsoltárokat, a prófétákat, Mózes könyvét, Jézus azt mondja, ők rólam beszélnek. Akkor megtelik az ószövetség. És akkor érted az új szövetséget. És megérted a kereszttitkát, ahogy megvalósulnak Isten sok évszázaddal Jézus előtt kimondott ígéretei. Benne lettek teljessé. Jézus Krisztusban. Ismered ezt a Jézust? Így olvasod a Bibliádat? Különben üres, üres, nem épülsz, nem gyógyulsz, nem segít a kijelentés, nem jutsz előre, nem mélyülsz el, nem értesz egyre többet belőle, mert Jézus nélkül üres a Biblia. De csodálatos, ahogy betelt a Biblia Jézusban, és általa lett az üdvösség könyvévé a Biblia. Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, tudjátok, mit mondott ki? Egy esti imádságot mondott ki Jézus. Egy esti imádságot. Amikor a húsvéti bárányt, a páskabárányt este levágták, egy imát mondott egyszerre ugyan abban az órában egész Izrael. Évszázadokon keresztül. Így szólt az ima. Befejeződött a teremtés, és céljához ért, elvégeztetett. Amen. Testvérek, a világ teremtése is nagypénteken fejeződik be. A világ teremtése is. Akkor végződik be. A világ teremtését Jézusban fejezi be az Isten nagypénteken a kereszten. Célba ért a világ. Csak Jézusban látjuk meg a világ életének az értelmét is. A világ életének a célját, a világ életének a teljességét. Jézusban ért célba az egész mindenség. Ha érteni akarod, a keresztet nézd, nagy pénteket. Ezért mondja Jézus, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, Én vagyok az Isten arca, én vagyok az Isten szíve. Én vagyok Isten minden titka. Csak Jézusban láthatjuk meg Isten arcát. De csodálatos arcot látunk. A világ csak Jézusban kap értelmet. Elvégeztem. Célba ért minden. Azt mondja ki Jézus az atyának, atyám, mindent célba juttattam. Elvégeztetett. Testvérek, aki Jézus nélkül szemléli a világot, az csak torzót lát és céltalan létezést. Nagypénteken lesz valósággá, ér célba és kap értelmet a mindenség, az ember, te és én. Nélküle csak töredékesség van. Jézussal teljesség van. Amit Isten eltervezett a teremtéskor, az a kereszten Jézusban ért célba. Elvégeztem. Az ő kereszt halálában teljesedik be a teremtés. És nincs másként egy emberi életnek sem célba érkezés nélküle. Nincs. Még ha csak az utolsó pillanatban, mint a latornak, de csak vele, csak általa érkezik célba az ember élete. Nem gyönyörű, amit János mond? Láttuk az ő dicsőségét. Láttuk az ő dicsőségét. Testvérek, végül befejezésül valamiről még hadd mondjak néhány szót, amiről nem szoktunk beszélni a passió kapcsán, de fölolvastam végig az egész evangéliumi részt, pontosan azért, hogy ez benne legyen. Ez pedig nem más, mint Jézus temetése. Szemérmesen gondolkozunk mi erről, a temetésről. Nézzük csak Jézus temetését. Először is azt kell meglátnunk, hogy az atya gondoskodik a fia temetéséről. Aki ismeri a Bibliát, különösen az Ószövetséget, az megtudja, hogy Isten számára milyen fontos a test. Nem testkultuszról, vagy testimádatról beszél Isten, hanem úgy fontos a test, hogy a test és a lélek egysége. Így fontos a test. Isten gondoskodik a fia temetéséről. Megőrzi Jézus testét. Nem lehet vele akármit tenni. Még ezzel a halott, meggyötört, sokat szenvedett testtel sem. Egészen a feltámadásig Isten oltalma alatt van Jézus teste. Nem véletlenül írja meg az írás, hogy nem törik meg Jézus lábszárcsontjait. Ennek is bibliai eredete van. De hogy értsük, ugye a katonáknak, akik őrizték a keresztre feszítetteket, addig ott kellett maradniuk, míg az utolsó keresztre feszített is meg nem halt. Hogy gyorsítsák a sokszor egésznapos haldoklásukat, összetörték a lábszárcsontjaikat. És így sokkal előbb haltak meg. És olvastam ugye az evangéliumot, hogy oda mennek az elsőhöz, összetörik a lábszárcsontjait. Oda mennek a másodikhoz, összetörik a csontjait. Oda mennek Jézushoz, de Jézus már halott. Így nem törik meg a csontját. Tudjátok, hogy mi történik a páska bárányjal, amikor megölik húsvétra készülve? Úgy szólt az ószövetségi parancs, hogy ne törd meg a csontját. Jézus pedig kicsoda? Az Isten báránya. Nem engedi Isten, hogy megtörjék a lábát, a csontját se. ahogy az Ószövetségben parancsban van, hogy nem törheted meg a páska bárányt. Jönnek a katonák, és nincs miért összetörniük Jézus lábszárcsontját, mert halott, nem engedi meg az Isten. Hogy az égében benne maradjon Jézus halott teste is. Hogy minden úgy történjen, ahogy meg van írva. Aztán nézzétek, hogy temetik el. Tudjátok, mi történt egy-egy halottal a keresztre feszítés után, hogy temették el őket? Árkot ástak, bedobálták őket, és földet szórtak rá. Hogy temették el Jézust? 100 font nárdus olajat vesz Arimátiai József és Nikodémus, 2 izgalmas ember, bekenik Jézus testét, gyolcsokba rakják. Egy gyönyörű, soha nem használt sírba temetik el. Nézzétek, hogy gondoskodik az Atya a fiúról, még halottan a temetése minden mozdulatáról. Nem lehet árokba dobni, nem lehet földet szórni rá, mert harmadnapra fel fog támadni. Hát nem csodálatos. Királyként temetik el Jézust. Nem egy bűnöző kutyaként összetört csontokkal, egy árokba lökve. Mert király. Gondolkozhatnánk még azon is, hogy de hát abban a testben, amelyben Jézust eltemették, soha többé nem jelenik meg Jézus. Miért olyan fontos Istennek mégis a teste? Jézus új testben támad fel. Lelki testben, ami majd nekünk is lesz. És az Istennek mégis fontos a fia temetése, mint királynak a temetése. Jézus elvégezte, célba vitte a teremtést, a megváltást, mindent célba vitt. Érted is, számodra is, elvégzett mindent, és célba vitt. Csak el kell fogadnod. Nagyon tudatosan. Te drága Jézus, énekeltük estéről estére. Mit adjak néked? Összetört szívem hozom elédbe. Úgy úrvacsorázunk ma, hogy te drága Jézus, ki magadra vetted szennyes ruhámat, mit adjak néked? És ajánljuk föl összetört szívünket, akiket így érthetetlenül szeret az Isten. Úrvacsorázzunk ma szentül. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy abból a nagy titokból és csodából, ami ott a kereszten történt, valamit balga buta fejünk és szívünk mégiscsak megsejthet, megérthet. És minden, amit megértünk, arra indít, hogy hódoljunk előtted bűnbánó szívvel, rajongva szeretve téged, akinek az élete sem volt drága a mi életünkért. Köszönjük neked. Köszönjük, Atyánk, amikor eldöntötted, hogy nem hagysz bennünket elveszni. Nem hagysz bennünket töredékesen. Nem hagysz bennünket céltalanságban, ürességben, hanem életet adsz nekünk a te fiadban, a Krisztus Jézusban, a kereszten, nagypénteken. Köszönjük neked, atyánk, és köszönjük neked, megváltó urunk, Krisztus Jézus, a hűségedet. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Amint látjátok, amint ígértük, az Úrnak szent asztalát megterítettük, hívogatunk mindenkit, akit Isten lelke is mozdít erre. Köszönjük a megterítésre hozott adományokat. Konfirmandusoknak jelentem, hogy holnap délelőtt 10 órakor konfirmandus órát tartunk, és jelentem a gyülekezetnek, ami már tudott, hogy vasárnap, Húsvét vasárnap délelőtt 10 órakor van urvacsorosztással egybekötött Isten tiszteletünk, majd másnap 22-én hétfőn, Húsvét hétfőn délelőtt 10 órakor ugyancsak a szent jegyek kiosztásával együtt Isten tiszteletet tartunk. Presbiter testvéreinknek hívom fel a figyelmét, hogy a reánk jövő hét keddjén este 6 órakor esperesi vizitáció lesz a gyülekezetünkben, ami azt is jelenti, hogy az aznapi FIFA óra elmarad, mert a beosztott lelkésznek is jelen kell lennie az egyház látogatáson. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végére érkeztünk és készüljünk a szent jegyekkel való élésre. Az eddig énekelt 341. számú dicséretünk utolsó 3, 5., 6. és 7. verseit fogjuk énekelni. Ha valaki valami oknál fogva nem tud, vagy nem akar közöttünk maradni az úrvacsorával, az míg ezt a 3 verset énekeljük, addig hagyhatja el a templomot. Énekeljük tehát 341, 5, 6, 7. Jöjjetek és hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk a Krisztus Jézus a szentséges végvacsorát. Elénkbe adja ezt legbővebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében a 23. verssel kezdődő igeszakaszban eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret. Hálákat adván megtörté, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna ezt mondván. E pohár am az új testámentom, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi még az apostol. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Próbáljuk hát meg magunkat, mielőtt idejárulnánk, és imádságképpen az 51. Zsoltár szavait imádkozzuk közösen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem van. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mos meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, de add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Megvallottuk a bűneinket, gyertek, valljuk meg a mi hitünket. Ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis. Anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, tudnélik a bűneset folytán. Ti magatok is mindenestől gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy az Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust általa, minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most, akik úgy érzitek, hogy Isten lelke által illendőképpen előkészültetek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Foglaljunk helyet, és a szokásos menetben a 457. számú dicsérettől énekeljünk. 457. keresztény atyám fiai így szerezte a mi Urunk, a Krisztus Jézus a szentséges végvacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsátott néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Amen. Záró énekünk a 434. számú dicséret, első verse, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Innen köszönök el a gyülekezettől, áldás, békesség, husvéti viszontlátás reménységében.